Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma is 6 csapatot elemzünk ki, és ezzel véget ér az overreactionöknek az első köre, és 6 meglehetősen érdekes csapat jutott mára. Direkt voltak olyan csapatok ugyanis, amelyiket a végére akartam hagyni, mert ilyen-olyan okból gondoltam, hogy jobb, hogyha egy kicsit több időt hagyunk, hogy megnézzük ezt a projektet, és így például a Clippers, vagy a Phoenix, vagy a Toronto is mostanra maradt. Én alig várom igazából, hogy ezeket a csapatokat átbeszéljük, és ebben segítségünkre nem más lesz, mint az egyik kedvenc elemzőnk, Májer György. Szia Gyuri!
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
Szia Gyuri, én is üdvözöllek, köszi, hogy újra elfogadtad a meghívást. Nem, mintha lett volna más választásod, de azért köszönjük.
És én azt gondolom, hogy most bele is csaphatunk, hiszen bőven lesz mit beszélnünk erről a 6 csapatról, és talán kezdjük a Los Angeles Clippers-szel. Azt hiszem, hogy nem baj, hogy nem akkor kezdtünk el róluk beszélni, amikor a Harden trade után, azt hiszem egymás után 6 vereségbe szaladtak vele, mert hogy azóta ez a csapat egészen máshogy néz ki, és nyilván itt fel lehetne osztani a dolgokat úgy, hogy megnézem külön a statisztikákat a Harden trade óta, sőt úgy is, hogy mondjuk amikor elkezdtek nyerni azóta, összességében egyébként 7. helyen állnak támadásban, 11-ek védekezésben, és egy jó lassú csapatról beszélünk, csak 24-ek. Pace-ben. Na most nem tudom, hogy ki mennyi Clippers meccset nézett, én igyekeztem az elmúlt pár hétben, és el is kaptam többet, és Gyuri, először arra az első benyomásomra reagál, kérlek, hogy úgy látom, hogy a Clippers az tényleg azt próbálja megvalósítani, hogy marhasok talentet kiraknak, és az majd valahogy támadásban összehozza, igazából Harden valamennyire azért ezt irányítja, ezt a dolgot, de még annyira sem mondanám irányítónak itt Hardent, mint Philadelphiában mondtam, tehát nyilván, hogy George-nak és Kawhi-nak is ennie kell, és abban bizony sok a face-up, sok az ISO, sok a pull-up, tehát, hogy igazából ez a csapat úgy van vele, hogy ezt megoldják talentből, ezt a részét, és megpróbálnak védekezni. És a fantasztikus formában lévő Zubaccal ez többé-kevésbé megy is.
Pont ezt akartam mondani a végén, hogy a Zubac extra formában van, és ő mindig ilyen under the radar történet, tehát ő kb. Extra-extra fontos ebben a történetben, pláne ugye a Plumlee sérülése óta, de az, hogy ők talentból megoldják, hát mivel van talent bőven. Tehát George is, meg Leonard is az egyik legjobb midrange játékosok, tehát ők azt azért elég jól meg tudják oldani, és Harden pedig abszolút mozgatja a labdát, tehát ő nagyon-nagyon pozitív, hát nyilván kéne a lóvé azért nyáron, tehát most neki nagyon-nagyon-nagyon extra jó kell viselkednie. De hát ilyen az, amikor mindenki beáll a sorba, és mindenki csinálja a dolgát Westbrooktól, Powell-től, Harden-től, mindenkitől tényleg. Konkrétan nehéz ilyet mondani egy Kawhi Leonard csapatra, de hát hogy a Torontónál is mondjuk volt egy évet ilyen, hogy így egész ilyen csapat feelingje van a csapatnak. Azért nyilván magas fronton azért kicsit necces lesz a dolog, hogyha Kawhinak sokat kell majd a rájátszásba négyest játszani, de az a vicc, hogyha nehezen tudom ezt kimondani, mert így bele köhögökök lendezek, de hogyha mindenki egészséges marad, ami nyilván mindig egy nagy ha, csak Kawhi is bírja azt, hogy tényleg sok négyest kell majd játszani a playoffba, akkor ez nálam simán így, ahogy van a második legjobb csapat a Denver mögött rájátszást nézve nyugaton, tehát úgy mondom döntő esélyesként.
Mit gondolunk erről, Zoli? mert hogy szerintem ahogy játszanak, azóta amióta elkezdtek nyerni, és amióta összeállt ez az egész történet, meg amióta Westbrook és Harden közösen megoldották azt, hogy Westbrook jöjjön a padról, szóval igazából szakmailag szerintem ez a teljesen alátámasztott vélemény, hogy a Denver után a második legjobb playoff csapatnak néznek ki nyugaton.
Hajlok arra, hogy egyetértsek, de még nehéz megbarátkozni ezzel a gondolattal. Inkább úgy fogalmazok, hogy nyitott vagyok erre a feltételezésre, és ahogy Barkley mondta minap, igazából visszamenjünk egészen a Suns szériáig. Hát simán elképzelhető, hogy azt is megnyerték volna, ugye, hogyha Kawhi ott egészséges, és erről beszéltünk, és ez a csapat, és elsősorban az említett Kawhi miatt, aki állítólag azt olvastam, hogy ez ilyen nem is annyira nagy titok, inkább ilyen nyílt titok volt az elmúlt években, hogy ő igazából a Spurs évek óta nem fejezett be úgy meccseket, hogy ne lett volna fájdalma. És állítólag tavaly jutott el arra a szintre, még a sérülés előtt, hogy ez először megtörtént gyakorlatilag, mióta elhagyta a Spurs-t, illetve hát még jóval előtte, ugye, mert a Spurs utolsó évében már alig játszott, de amikor játszott nyilvánvalóan, akkor is ugye fájdalmai voltak, és állítólag most ért el arra a szintre, amire nagyon remélem, hogy igaz, mert ugye, ahogy a játékos listánkból is láttatok, Kawhi, amikor egészséges, akkor tényleg egy annyira egyértelműen top 10-es játékos, hogy inkább a top 5-höz közelít, hogyha a perc alapon nézzük, és már nem az a védő, aki volt, de támadó oldalon egy még kifinomultabb, gyakorlatilag ilyen, tényleg nekem mindig nem úgy játszik, mint Michael Jordan, ezt is sokszor elmondtam, de ahogy a jumperekbe beláll, az picit arra emlékeztet, illetve hogyha mint playoff szereplő, mint playoff játékos nézzük, akkor gyakorlatilag, ha nem is azon a szinten, de mondjuk alatta egy polccal van, és úgy mindenki mással, hogyha MJ-t ugye külön polcra rakjuk a rájátszásban, amit ugye sokan meg szoktak csinálni. Nagyon érdekes most ez a Clippers, ugye ez a 213-as Clippersnek hívják őket, és már pár éves így hívták, amikor összeállt ugye Paul George és Kawhi, de azóta ugye még két kaliforniás srác jött, hát említsük ide Westbrookot is, bár nyilván Harden azért nagyobb impact-tel bír ma már, és egyébként ez a 213-as szám, ez onnan jött, ugye, hogy popkultúrában van egy olyan, hát ilyen mítosz, hogy Snoop Dogg, Warren G és Nate Dogg úgy nőttek fel, hogy arról álmodoztak, hogy majd alapítanak egy külön rap csapatot, amiben ők hárman vannak benne, és ugye ez a 213-as szám, ez egy ilyen kaliforniai körzetszám, és azért is hívják így ezt a csapatot. Ugye most még inkább
most csak muszáj itt becsatlakoznom, hogy meg is alapították Dog Pound Gangsta Will, így keressetek majd rájuk, és ott van egy közös lemezük is, vagy kettő, azt most nem tudom.
De... Miért nem az lett végül a nevük, hogy 213, na mindegy.
Hát a 213, Nate Dognak az Area Codes című számát is gyorsan szeretném ajánlani, ha valaki gyors talpalot szeretne tartani körzetszámokból.
Na, látszik, hogy ugye ki nem nagyon hallgat rappet, én azt hittem, hogy hozok majd egy jó kis infót, aztán, de örülök neki általában, ezért is vagy itt többek között, hogy lektorálj engem így élőben. A lényeg az, hogy tényleg nagyon-nagyon érdekes ez a Clippers, és hogyha a play-off-ba gondolkodunk, akkor azért értek egy-egy úrival, mert Kawhi. Elsősorban Kawhi.
Én viszont egy picit kiegészíteném, sőt, kijavítanám Gyurit, mert hogy nagyon érdekes összehasonlítani a Phoenix-el, ami szintén ugye mai témánk, mai vizsgálódásunk tárgya, hogy itt azért nincs annyi midrange, tehát középmezőnyben vannak midrange-ben, miközben a Suns már előre vetítem, hogy második. Tehát, hogy mind George, mind Kawhi, mind Harden, bár használják a középtávolit, de ők nagyon gyakran pull-up triplát is eleresztenek, mert hogy pull-upban második a Clippers az egész mezőnyben, tehát hogy maga ez a dobás típus, ez persze ott van, de nagyon gyakran a tripla vonal mögül, ami viszont szerintem egy kifejezetten hatékonyá teszi a Clippers-t, és nem véletlenül, hogy hetedikek támadásban, mert amúgy a gyűrűt nem támadják meg, odáig nem jutnak el, tehát ez tiszta sor, de azzal, hogy ennyi triplát vállalnak el, és hogy Kawhinak a pull-up triplái is működnek George-al és Harden-nel, tök ugyanez a helyzet, ezzel egyébként eléggé megoldhatatlan feladat elé állítják a védekezéseket, mert ugye, ha ennyire kint kell ezt a három embert fogni, vagy ennyire kintről, akkor hiába, hogy talán nem kell olyan szinten a gyűrűt védeni, ami egyébként megint csak egy picit így megerőszakolja az alapszakasz védekezéseket, mert a jó alapszakasz védekezéseknek, ha van egy közös pontja, az az, hogy abszolút szeretnék megakadályozni azt, hogy a gyűrű közelébe beérjenek, és illetve ott nagyon jól védeni az ellenfélnek a kísérleteit. Na most ugye a Clippers ellen ez nem nagyon működik, tehát hogy ebben ez az egyik érdekesség, és a másik, amit megfigyeltem, hogy a védekezésük hogyan áll össze így Hardennel, hát úgy, hogy Terence Mann meg Emir Kaf Kafi tökéletes 3D szerepben van. Tehát, hogy Kafi például, ő neki tényleg olyan meccsei vannak, hogy így múltkor is egy 3x3-at tolt, tehát nem lesz ebből ilyen 9x8 tripla, de azt a kevés üres triplát, amit végül kijátszanak rá, és ne felejtsük el, hogy mind a három fő playmaker képes kipasszolni, nyilván elsősorban Harden és George, mind a kettőjüknek repkednek egyébként a 8-10 asszisztos meccseik, és George, Jot, vagy az ő playmaking számait kicsit féltettem Harden megjelenésével, de nem kellett volna annyira, tehát George továbbra is egy kvázi második számú irányítóként működik, és hogy ezek a játékosok pedig ezt bedobálják, miközben ugye, hogyha nem jól tripláznának, akkor azért védekezésben szerintem nagyobb bajba kerülnének, mert ez a csapat nem gyors, és a visszarendeződés az egy gyenge pontjuk, tehát Paul George-on kívül, meg Amir Kafin kívül itt nem nagyon futogatnak hátra az emberek, hogy finoman fogalmazzak, és ezen kívül pedig még védekezésben nyilván Zubac szerepét kell nagyon-nagyon megdicsérni, mert hogy az ő gyűrűvédése köré szerveződik ez az egész, tehát a másik oldalon viszont egy többi jó védő csapathoz hasonló modern védekezést igyekeznek felépíteni, amin azért a periméteren vannak gyenge pontok nyilván, és hát az a kérdés, és talán ezzel dobnám így tovább a labdát Gyurinak, hogy vajon ezzel az állománnyal még elfogadjuk Paul George-ot jó védőnek és Kawhit közepes felettinek a playoffban lehet-e jól védekezni? Mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy Zubac 40 percezni tud majd a playoffban, és most már a small ball, hát én azt mondanám, hogy nem áll rendelkezésre.
Én az előzőhöz még hozzátennék annyit, hogy az egy dolog, hogy ugye sok triplát dobnak rá, és jól, na de hogy mennyire jól, tehát azért ilyen négyest, nem tudom, hogy emlékszünk-e ilyenre, hogy volum triplázok, most nem sorolom meg mindegyiket, de azért ilyen 5-6-8 volum triplázás van, Kawhi 43%, George 41%, Harden 43%, Powell 46%, hát a büntetőzés is mondhatnám, mert mindegyik konkrétan 90% körüli, tehát ez a shooting, ez középtávoli, tehát annyit nem dobják, de ugye ezt én a rájátszásra mondtam, hogy amikor ott már azért erősödnek a védekezések, akkor számít, hogy tudnak középtávolról is, és itt csak van Leonardra és George-ra gondoltam, mert ugye Hardennek nem szokása, de ez a shooting, meg ez a rutin, ez a playoffban majd nagyon sokat fog jelenteni. Hát a védekezés az egy jó kérdés, mert ott az azon fog múlni, hogy ugye ki mennyire teszi magát oda, és mennyire bírja fizikailag azt, hogy oda tegye magát, mert szerintem benne van, hogy azért mindenki tud egy szintet lépni, Harden is. Powell-ben már nem vagyok annyira biztos, meg nyilván Westbrookba se, de szerintem Kawhi, George, meg Harden oda tudják tenni még jobban magukat, tehát azért van ebben még potenciál, de ott azért szűkülnek majd a dolgok, tehát nem nagyon számítok, most mondtad előbb Kafi triplázását, hát ugye men van még, de ott azért vékonyodik majd a rotáció, jó lett volna azért egy winget még kinevelni, most ugye nem tudom, hogy ki lehet az, aki még befér ide, de nem tudom még, hogy hogy fog összeállni ez a védekezés, de támadásba szerintem brutálisak lesznek úgyis, hogyha ugye megkapják a jó playoff védekezést.
Teljesen egyetértek, és nekem is a védekezéssel vannak egyelőre kérdéseim. Zoli, bármi van-e még a Clippers-szel kapcsolatban, amit így hozzáfűznél?
Arra leszek kíváncsi, hogy nem nagyon vannak eszetjeik, szóval nem nagyon tudnak mozgolódni, de nagyon jó lenne még egy olyan játékos, egy free and deal padra, amilyen Bátum volt. Ugye mondta Gyuri, hogy van 5-6 játékos, aki úgy igazán tud triplázni, hát igazából ez a négyes, akit felsorolt, ők a volumen triplázók, akik nagyon jók. Ugye Bones volt még az, aki nagyon jó floor spacer, de ő ugye már nem nagyon játszik, és a playoff rotációban meg 100%, hogy nem lesz ott. A playoff rotáció az egyébként most adott, ugye Leonard, George, Harden, Zubac, Powell, Westbrook, Mann és Tice, valószínűleg így fog kinézni a playoff rotáció, és Tice nem mindig fog játszani, tehát ez inkább sokszor egy 7 emberes rotáció lesz. Tucker ugye még, aki kérdéses, nem tudom, hogy benne lehet majd még egy jó playoff, nem úgy néz ki ilyen pillanatban.
Hát nem.
Az jó, mert még jövőre is van egy 12 millió szerződése, és tényleg úgy néz ki, mint akit teljesen így lehet át lehetne rakni a edzők közé lassan.
Ez tényleg probléma amúgy a Clippersnek, amikor itt majd esetleg George-al is hosszabbítanak, horrible dictu még Hardennel is, tehát ez egy másik nagyon érdekes kérdése a szezonjuknak, amire talán majd az overek második körébe visszatérünk, de most menjünk át keletre, és jön egy csapat, amit perverz módon vártam, hogy kibeszéljünk, ez a Washington Wizards. Na most a Wizardsnál olyan történelmi mélységekben van a védekezésük, hogy láttunk már ilyet, tudod, amikor 32. egy csapat, hogy Zoli mondaná, tehát hogy tényleg ez valószínűleg 40. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az Indiana Pacersnek milyen történelmi támadó szezonja van, és hát 122-es, 123-as offensive rating, hogy ilyet csak ők tudnak, meg az összes csapat, aki épp a Washingtonnal játszik. mert hogy ők átlagban ennyit kapnak 100 labdabirtoklásra vetítve. Olyan szinten ilyen walkover, ilyen sétagalop gyakorlatilag ellenük támadni, hogy teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél, és ebbe ez a legdurvább. Nyilván a nagyon jó támadó egységektől sorra kapják a 140-150 pontokat mindenféle hosszabbításnél, és amit nagyon fontos megjegyezni, hogy ennek több faktora van, tehát, hogy amikor már ennyire rossz vagy védekezésben, akkor tényleg sok minden nem működik. Az összes lepattanó kategóriában, legyen az támadó, védő vagy összeadott lepattanó kategória, mindegyikben az utolsók. Tehát mondjuk ez ugye eléggé megnehezíti azt, hogy a matek kijöjjön, és neked legyen több rádobásod, és ne az ellenfélnek. Ezen kívül a második legtöbb gyűrű közelit engedik az ellenfeleknek, de az egyik legrosszabbul védik. És ezért itt nyilván meg kell említeni azt, hogy Gafford nem mindig áll rendelkezésre, és ezen már ő se tud javítani, illetve neki személyesen sincs annyira jó gyűrűvédő szezonja, de mondjuk nem Gaffordon verném el a port, mert abban teljesen biztos vagyok, hogy egy ilyen elképesztően gyenge center nélkül felálló csapatba oda teszel egy darab centert, akinek sokszor ki kell mozogni, sőt Gaffordnak az egyik erőssége, hogy ugye azért ő nem egy ilyen statikus center, hanem tudsz vele switchelni is, és utána pedig úgy támadja az ellenfél a gyűrűt, ahogy jól esik. Úgyhogy a Washingtonnak a védekezése az kínzás nézni gyakorlatilag. Teljesen mindegy, hogy milyenek támadásban, úgy 25-ek támadásban, de tehát az se jó. De ezzel a védekezéssel én megkockáztatom, hogy ha a Detroit és a Spurs legalább egy icipicit magára talál, és azt a talentet, ami bennük van, azt valahogy így a pályán is, ha nem is győzelmekre, de pár győzelemre tudja váltani, akkor szerintem a Washington még reálisan akár a legrosszabb mérleggel is végezhet, mert ha az így folytatódik, és mondjuk elcseréli Kuzmát, vagy Gaffordot, vagy FD-t, vagy egy-két fontos láncszemet, akkor gyakorlatilag nem lesz esélyük nyerni. Zoli?
Sok érdekes dolgot mondtál, és nyilván a kuriózum a Wizardszal kapcsolatban, hogy tényleg mennyire borzasztó védekezésük. És most reagálnunk el egyik néző hallgatónk kérésére is, ugyanis Spotify-on kaptunk egy kérdést egy hete. Szökő évente kapunk Spotify-on kommentet, nem is tudtam, hogy lehet kommentelni egyébként az adásoknál. Szabó István kérdezte, illetve kicsit kérte számon rajtunk, hogy miért nem foglalkozunk, hogy beszélünk többet a Wizards szerinte legjobb és leghasznosabb játékosáról Kyle Kuzmáról, hogy miért nem esik szó róla soha. Úgyhogy ma beszéltünk egy kicsit szerintem Kyle Kuzmáról, mert egyébként tényleg jó all-around szezonja van, és ezt már igazából tavaly is elmondhattuk. Jó lepattanozó, meglepően jó playmaker az elmúlt években, amiatt ugye Washingtonba került. Nyilván kezébe is adták a labdát, tehát ez benne van. Így is azért bőven pluszos ugye az assist to turnover ratio, és hát ő is azért a védekezés egyik rákfenéje, hogyha fogalmaztunk így. És hogyha megnézzük ezt a rostert, akkor tényleg az alapvető probléma velük, hogy Gaffordon kívül és Avdien kívül nem nagyon tudsz mondani olyan rotációs játékost, akire azt mondanád, hogy tényleg jó védő. Tehát Tyus Jones intelligens játékos, de kb. Bárki átdobja.
Már szörnyű. Már
meg,
szörnyű.
Meg most ma már igen, ma már valószínűleg a szörnyű kategóriában a védekezésbe.
Azt figyeljétek, hogy nyilván... már szörnyű, már, mondjuk 27 éves, ugye már az...
Hát ez én részemről azt jelenti, igen. Hogy ő mondjuk 22-23 évesen egy úgy indult, hogy ebből még lehet egy jó védő, és szerintem ezeket az ambícióit feladta, tehát hogy...
Hát jó, itt mindenki feladja az ambícióit már.
Az biztos.
Védekezésben igen. Jones szerintem egyébként a Minnesota-ban én emlékszem tényleg kifejezetten jó védekező meccsére, meg amikor mondtuk, hogy neki többet kéne játszania, és amikor az okokat soroltuk, akkor a védekezését is és ide vettük. Nyilván mindig alul méretezett volt, tehát ez mindig hátrány volt, de neki voltak olyan pillanatai, amikor ilyen kis bulldognak tűnt, hát ma már inkább ilyen kis, nem csivava mondjuk, hanem valami nagyobb, de ilyen ártalmatlan kutyát gondoljatok el, hogy képzétek el. És hát Kispert nyilván nem jó védő, Samé próbálkozik, de nyilván nem jó védő. Gallo fénykorában se volt jó, ugye 35 évesen gyakorlatilag alig tud mozogni. Még mindig rohadt jó floor spacer, bár idén egyébként nem megy jó neki a triplázása, tehát úgymond ez is megmutatja, igen, hogy miért olyan ez a mérleg, amilyen. És hát nem nagyon vannak úgy igazán olyan játékosok, akik tényleg tudnak védekezni. Természetesen ugye Koulibalyt leszámítva, akiből szerintem sztár lesz idővel. Az ő szezonja számomra nagyon-nagyon pozitív, azért is, mert a támadó oldalon is kifejezetten jó teljesítmény nyújt, és egyébként elmond mindent a Wizardsról, hogy nem kezdő a csávó. Tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen prized rookie, a legjobb talented a csapatban jelenleg, kérdés nélkül rohadt jó teljesítményt is nyújt, támadásban is, és nyilván ő az egyedüli kb., aki tényleg Avdija és Gafford mellett tud védekezni. és akkor nem kezdetett, de miért nem? Azért, mert van egy pár veteránod, egy Tyus Jonesod, meg szemlített Kuzmát. Szóval remélem, hogy Istvánnak is tudtunk így kicsit válaszolni. Mi nyilvánvaló, hogy sajnáljuk, nem sajnáljuk, de mi nem tudjuk olyan polcra rakni Kuzmát, ahová valószínűleg te rakod. El tudom képzelni azt, és akkor az áru gondolat így Kuzmáról, meg számomra igazából a Wizardsról is, hogy el tudok képzelni egy olyan szituációt, ahol Kuzma ennél értékesebb játékos lehet egy jó csapatba, de az igazság, hogy a jó csapatokban pont nem olyan típusú és kosárikúval rendelkező játékosokat szoktak keresni, mint Kuzma. Szóval alapvetően ez a probléma Kuzmával, hogy tényleg jó lepattanozó, jó playmaker, de nem jó védő, és hát ugye a triplája is elég inkonzisztens, igen, és ugye 33%, tehát pont ott van a határon, hogy azt mondta, hogy oké, felrakhatod a pályára, de egy jó csapatban meg valószínűleg ez is kevés lenne ez a százalék. Tehát más kérdés, hogy persze valószínűleg jobb dobóhelyzete is lennének. Úgyhogy én megnézném egyébként szívesen még Kuzmát egy 29-28-29 évesen egy jobb csapatban, nem tudom, hogy erre mekkora esély van, ugye ki fog érte cserélni, vagy mikorra lesz jó csapat a Wizards, ugye mind a kettő elég kérdés is.
Hát ugye ez attól függ szerintem, hogy milyen értéket kér érte a Wizards, mert hogyha nem viszi túlzásba, akkor biztos, hogy lesz piaca. Ugye Kuzmának ez a dobás kiválasztás dolog, ez fejlődött ugyan, de ez még mindig nincs ott rendesen, mert nyilván itt nagyobb terheket is kell vállalni, és ebben nem segít az, hogy mekkora, és itt adnám át a szót Gyurinak egy jó rendre, mekkora katasztrófa ez a szezon Jordan Poole-tól. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy Jordan Poole nem beáraszta magát, hanem lekerült a polcról konkrétan.
Én egyetlen egy pozitív dolgot tudok elmondani a Wizardsról, hogy jó kis csökkenő szerződést adtak a Diának és Kuzmának, tehát majd lehet őket értékre váltani, mivel szerezhetsz picket, és kiúszhatod a következő Johnny Davis-t, és tehát az van,
Gábor... Rossz indulatú, hogy Koulibaly pick után ilyet
mondom. Jó, várjunk ezzel még. Az van, hogy Gábor, te azt mondtad, hogy nem mindig áll rendelkezésre Gafford, hát ő is mindig rendelkezésre áll egyébként, mert 34 meccset játszott 37-ből, de ami a legrosszabb, hogy most az a rögök, hogy a Wizards messze-messze szerintem láthatatlanban lefogadom a meccsek alapján a legegészségesebb csapat. Tehát úgy nézd, hogy nem hagyott ki vagy csak egyet, nem hagytak ki meccset, se Kuzma, se Poole, se Jones, se Avdija, se Kispert, se Gafford, se Koulibaly. Senki. Még egyet se. Max egyet. És ez az, hogy tényleg, hogy na akkor nyomjuk, jó, összeszokott játszunk, és akkor majd beröfentik a tankot. Majd később. Tehát olyan szinten kilátástalan, hogy tehát nem szeretnék erről többet beszélni, komolyan. Tehát még a, és nagyon kilátástalan a Pistons is, mert ott is minden el van cseszve, de ott legalább van egy 60%-os franchise player, de nem tudom, mit mondjak, Kédre, meg egy Durem, meg egy izé. De itt ki? Tehát én abszolút a hatalmas Avdija fan vagyok, de ennek az egyetlen értelmezhető játékos ennek a csapatnak Avdija, és talán majd Koulibaly lesz, én nem tudom, még nem láttam Koulibalyt annyira. De azok után, hogy ők hogy draftoltak legutóbb is, én félnék attól, hogy itt lesz valami. És ja, hát Poole-t nincs más választás, mint hogy Poole-t rehabilitálni kell, tehát az egyetlen remény. Nem tudom, hogy hogyan, de eszetet kell Poole-ból csinálni mindenképpen.
Hát szerintem jelenleg ez egy negatív eszet, elcserélhetetlen.
Ja, egyértelmű, hogy negatív.
Tehát ez most nem kérdés. A védekezése kritikusan rossz, de támadásban a dobás kiválasztása nevetséges.
Bocs, Gábor, még annyi, hogy nem is értem igazából, hogy miért játszanak Gallinárik, meg Delon Brightok, meg Muszkalák, tehát tényleg akkor már nem mindegy, akkor próbáljunk még valahonnan egy-két fiatalt kukázni, vagy valamit csinálni, mert még a koncepciót se látom. Tehát az, hogy mindenki...
Hát nekem van erre válaszom. Az én válaszom az erre, hogy kirakták a polcra a zárókat, a
portékákat. Hát Delon Brightér, meg Muszkaláért, meg izé, Gallinaért, úgyse kapsz értéket, rakhatod hát, akár
kapsz két polcra. Szekündöt mindegyikért, érted? Jó, oké, hát ebben én azt gondolom, hogy Delon Wrightért kapsz két szekündöt, de mindegy, ebben most nem menjünk bele. Abba menjünk bele, hogy Corey Kispertnek például milyen szinten nincsen mezői munkája. Az a csávó, az csak a dobásából áll. De olyan szinten, hogy így azt hiszem, hogy Dunkdonban sorolták fel, hogy így úgy kellett keresni, hogy kinek rosszabb a lepattanózása. Azt hiszem, öt olyan játékos találtak, aki nem irányító méretű és rosszabb a lepattanózása. Szóval teljesen nulla mezői munka. Egyébként Jordan Poole-ra is ez jellemző, és hiába, hogy Poole-nak most egy kicsit az elmúlt egy hónapja jobb, de még mindig a százalékai is szörnyűek, tehát hogy az, hogy ő irányítson, az egy ilyen vágyálom. És Kuzmára visszatérve pedig még annyit szerettem volna mondani, hogy ha itt azt nézzük, hogy Kai Kuzma és Jordan Poole támadásban az első opció, akkor valójában a 25. hely is egy csoda. Úgyhogy igen, tehát jól foglaltátok mind a ketten össze. Ez azért reménytelen, mert ez a csapat tulajdonképpen játszott mindenkit. Tulajdonképpen többé-kevésbé az egyik legegészségesebb csapat, és így is ennyire rosszak, és mi lesz itt a trade deadline után? Úgyhogy, ha onnan nézzük, hogy a Washington szeretne hosszú évekig, 2-3 évig nagyon jó helyen draftolni, akkor jól csinálják, és akkor itt jön a kérdés, két kérdés van. Az egyik a Gyuri által is említett Johnny Davis draftoknak az abbahagyása, hogy ez megtörténhet-e, és a Zoli által említett Koulibaly draft lesz-e az, amelyik inkább megmutatja az új irányt. A másik pedig az, hogy Wes Unseld Jr. meddig maradhat itt, mert szörnyű munkát végez. Én még tavaly is védelmembe vettem, idén már nem tudom. Nyilván, mint Tank Commander, nagyszerű, de azért ezen a területen is szerintem változásokra lesz szükség, ha nem akarnak itt valami bődületes vesztes kultúrát kialakítani, miközben ugye költöznek át a folyó túloldalára, tehát konkrétan egy Washington melletti településre a hírek szerint. Jó, akkor viszont menjünk nyugatra vissza. Nyugaton a következő csapatunk az nem más, mint a Phoenix Suns. Ugye róluk már annyit beszéltem, hogy érdekes összehasonlítani az ő egyébként kicsit hasonló típusú hármasukat a Clippersével, és rögtön azt találjuk, hogy a Phoenix az tényleg középtávolról él, de van egy másik érdekesség is a Suns-zal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy ennyit középtávoliznak, és ezt nem gondolnád, második legtöbbször jutnak el a büntető vonalra, és megnéztem, hogy támadják-e a gyűrűt, és hát nem. Tehát gyűrű közeli befejezésekben 26-ak, és így második legtöbb, 100 támadásra vetítve, második legtöbb büntetőt dobhatják rá, ami egy, szerintem egy egészen extra statisztikai különlegesség. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ellenfelek faltolják őket középtávoli dobás közben. Így lehet ezt nagyjából értelmezni. Ami érdekes, és nem tűnik igazán alapszakasz képesnek, de talán egy picit a playoffra ez meg bizakodóbbá teheti az ember, csak először el kéne oda jutni, és hát igen, tehát az, hogy az alapszakaszban ez mire lesz elég, az egy nagyon jó kérdés, mert jelen pillanatban ugye 13-ak támadásban és 16-ak védekezésben, és ez a középszerűség, ez ennyi támadó talent mellett kicsit furcsa, nyilván fel lehet sorolni azt, hogy azok a kiegészítők, akikre úgy gondoltak, hogy na majd csak valamelyik bejön, és minimumból igazolták Watanabe-t, meg nem tudom, Catesby Diop-ot, szóval azok közül mindegyik tragikusan dobja a triplát, pedig nagyjából és egészében ennyi lenne a szerepük összesen a támadó oldalon. Az, hogy védekezésben sem túl jók, az talán nem ennyire meglepő, és én azt gondolom, hogy itt viszont védekezésben, a playoffban lesz sok opciójuk, tehát, hogy belőlük viszont egy picit jobb védekezést is kinézek a playoffban, de a kérdés az, hogy ezt támadásban össze tud állni. Zoli?
Van egy nagyon érdekes jelenség a Suns-szal kapcsolatban, és az lesz felétek a kérdésem, hogy szerintetek ez anomália-e, vagy pont egy olyan jelzés a playoffra, ami negatív. A Suns eddig összesen, tehát összeadva 166 ponttal veri az ellenfeleit az első három negyedet nézve, viszont a negyedik negyedeket összesen megint csak 137 ponttal veszítették el az eddigi meccseken.
Atyaik!
Tehát egy mínusz 16,1-es negyedik negyedes net ratinget tudnak produkálni, ami az NBA.com adatbázisa szerint a 96-97-es szezon óta legrosszabb. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van egy KD-d, van egy Booker-ed, hogy a fenébe lehetséges ez, hogy ilyen 26-7 év távlatában is jelenleg a legrosszabb negyedik negyedes csapat legyél. Tehát ez számomra, mert ugye ha mintákat nézünk, azért ez a 35 plusz meccs, hogy mennyinél tartanak, azért ez relatíve kicsi minta. Tehát én inkább azon az oldalon vagyok, hogy ez ebben a pozitívumot látnám meg, mert ez nem létezik, hogy ez így fog folytatódni egy Durant-tel és egy Booker-rel. Mi lennének ezek ennyire szerencsétlenek a negyedik negyedekben? Viszont érdekes lenne belenézni, én nem láttam annyi Suns meccset idén, egy ilyen 7-8-at. Azt tudom, hogy a rotáció az folyamatosan változik, és hogy nem tudtak még egészségesen sokat együtt játszani, ugye nem csak Beal miatt, hanem igazából ugye Booker is sokat ki kellett, hogy hagyjon. Szóval nem tudom, hogy a rotációjukkal mennyit játszottak a negyedik negyedekre, de valami rohadtul nem működik a meccsek végén.
Én is az anomáliára szavazok, meg arra, hogy ha mondjuk egy meg kettő áll rendelkezésre folyamatosan csak ebből a három emberből, ugye most az elmúlt hetekben már kezdtek mind a hárman pályára lépni, de azért alapvetően ez volt jellemző, hogy egy vagy kettő, akkor azért azt a negyedik negyedekben már sokkal jobban le tudják fogni, gondolom az ellenfelek. Úgyhogy azért majd nézzük meg a következő időszakot is, Gyuri.
Hát nekem ez nehéz, mert nem szeretném teljesen magamra haragítani a Phoenix szurkolókat, meg nyilván a disclaimer, hogy őszinte legyek, hogy sokat szurkoltam a Dallasnak is ugye az elmúlt pár évben, tehát így lehet mondani, hogy azért Booker haternek nem nevezném magam, de nekem itt ilyen mentális probléma is van ebből, abból a szempontból, hogy nincsen igazából vezére ennek a csapatnak. Tehát nem vezér, most Billt azt nyilván nem nevezhetjük még annak. Durant, ő elkosarazgat, ő imádja a játékot tényleg, tehát benne van a szíve lelke, de nem olyan, hogy így szerintem Durant nem baszta senkit, hogyha valamit elszúrnak, meg nem az a vezér típus, nem az a vocal guy, hogy úgy mondjam. Booker meg szintén, tehát én láttam egy-két olyan Phoenix meccset, lehet nyilván, hogy véletlenül kaptam el, de az a szintű kedvetlenség, meg ilyen izé, hogy így, nem, megy inkább hagyjuk ezt ma. Nem tudom, kicsit olyan fura a body language, aztán persze simán összeállt a dolog a playoffra, mert ugye a győzelmeknek hozzák így a jobb morált is magukkal, és ez változhat addig. De egy rotációt majd előbb-utóbb meg kell találni, tehát ez az állandó összevisszaság nem fog működni, tehát én nem látom azt, hogy ugye, hogyha a Gordon meg Ellen is ilyen jól dobnak, akkor valószínűleg ők kellenek, majd meg a rutinjuk miatt is kellenek a playoff rotációba, de akkor meg ugye nem marad hely annak, aki Brusztol és hajt és jó wing védő. Mert ugye Durantet azért ilyen Kawaiokra, Paul George-okra rárakni, vagy MPG-kre rohangáztatni azért az nem lesz olyan egyszerű, tehát kíváncsi leszek, hogy itt kik fogják fogni a jó wingeket a rájátszásba.
Nem, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy itt Okorónak, vagy Watanabe-nek, vagy Cates Bediapnak, vagy Nassir Little-nek ezek az emberek elvileg képesek jól védekezni. Erre már volt precedens mindegyiküknél. Nekik legalább annyit kell nyújtani támadásban, playoff meccseken, hogy az arra elég legyen, hogy pályán tarthatóak legyenek. És ugye nem tudom, kinek van erre a legnagyobb esélye, például egy Nassir Little-nek a portlandi sérülése óta, amit mutatott így leépülés, az egy olyan dolog, ami mivel még azért nem egy öreg játékosról beszélünk, lehet benne bízni. De hogy ez megtörténik az idei playoffra, hát pedig itt ugye ketyeg az óra, tehát azért itt nem az van, hogy majd jövőre. De igen, tehát ezeknek a játékosoknak valahogy valakinek be kell ütnie, mert az, hogy mondjuk Gordonnal, Nurkiccsal, meg Drew Eubanks-szel nagyjából meg lesz egyébként a rotáció, csak egy vagy kettő ilyen játékos kell, aki tényleg megbízhatóan bevethető. És hát nyilván az is egy kérdés, és mivel megbeszéltük ugye a szezon előtt, kedves hallgatók veletek is végül is, hogy az idei overreactionökbe egy kicsit a playoffra is mindig rátérünk, és szerintem ezt nagyjából tudtuk tartani eddig is. Ennek szellemében azért felmerül a kérdés, hogy Jusuf Nurkić majd a playoffban mennyire lesz, muszáj lesz pályán tartani, tehát itt nem kérdés, hogy pályán tartható-e, hanem az kérdés, hogy az ellenfelek mennyire tudják majd kihasználni azt, hogy ő már nem tud egyszerre kint is védekezni, meg gyűrűt is védeni. Tehát és akkor...
Nagyon ki fogják használni.
Nagyon ki fogják használni, így van. Jó, hát szóval ez ugye elég súlyos probléma, és hogyha itt odáig merészkedünk, hogy Durant lesz a small ball center, biztos vagyok benne, ha bejutnak a playoffba, akkor látunk ilyet, akkor viszont lehet, hogy keresztet vethetnek majd arra, hogy Durant végigbírja az egész menetelést.
Már pedig ezt akartam is mondani.
Annyit zárszónak még pár érdekes adat, hogy egyébként ezekben a negyedik negyedekben az egyik valószínűleg legnagyobb probléma az, hogy ilyenkor 28-ak a lepattanózási hatékonyságba, és ami viszont valószínűleg változni fog, és ez a része nem biztos, hogy anomália, mert ugye a line-upok is benne vannak, tehát sokszor mentek le small ball-ba, és hogy mondtad is, hogy lehet, hogy időnként majd Durantot is centerbe kell játszatni a play-offban. Viszont ami szerintem azért meg fog változni, és ezt a részét én abszolút anomáliának tartom, hogy a negyedik negyedben ők vállalják a legtöbb triplát is, és ők dobják a legrosszabb százalékkal az egész ligában eddig. És ez azért szerintem véletlen. Tehát
igen.
Amikor Durant, Booker, Beal, mind a hárban vagy elit, vagy nagyon jó triplázók, és akkor olyan játékosaid vannak még a line-upban, mint Ellen, aki 7-8-9 triplákra képes, de ugye Watanabe is talán tavaly vezette a ligát triplázásba, tehát ez szerintem azért változni fog a playoffra is, és ez a része egyszerűen anomália kell, hogy legyen.
Tripla százalékba, ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy arra gondoltál a Watanabe statisztikánál, mert azért ugye ez egy nagy különbség, de igen, teljesen egyetértek egyébként azzal, amit mondasz, valószínűleg ez azért egy csúnya anomália. Menjünk át akkor keletre, és beszéljünk egy kicsit a Toronto Raptorsról, amelyiknél teljesen egyértelmű, hogy egy új időszámítás kezdődött azzal, hogy egy NBA játékost két NBA játékosra cseréltek. Nagyon egyszerűen össze lehet foglalni a Raptors problémáit, amiért az elvárások alatt teljesítenek eddig. Egyszerűen 5 vagy 6 NBA játékossal az alapszakaszban nem tudsz jól teljesíteni. Arról nem is beszélve, hogy ugye amikor Dennis Schröder az első 8 meccsen ilyen rohadt jó védekezéssel, egész jó triplázással irányítgatott, meg betört, akkor így mondtam magamba, hogy basszus, Zolinak igaza volt, hát ez pótolja Fred VanVleetet. És aztán utána volt valami törés Schrödernél, amit teljesen elment a védekezése, pedig nem sérült meg. A triplázása, ez a kettő egyszerre ment el, és valójában mondom, hogy törés, de gyakorlatilag meg a karrierje alapján ez Schröder. A védekezését nem értem, hogy mitől lett szinte egyik pillanatról a másikra nagyon jóból közepes alatti, tehát nyilván nem lett azért szörnyű, de attól a pillanattól kezdve nem működött a kezdő. És akkor már a csere előtt meghúzta azt ugye Darko, hogy kirakta őt a kezdőből, és aztán jött a quickly csere, és most nagyon jól néz ki a Raptors, Schröder is nagyon jól néz ki a padról egyébként, de pont még egy NBA játékosra szüksége volt ennek a csapatnak, és a mérleget nézve, ugye volt, beszedtek itt egy-két vereséget a nyugati túrán, ami szerintem benne van a pakliban, de hát nyilván a Lakers elleni vereség az pedig egy kicsit ilyen ökölbeszorulós vereség volt, mert nagyon-nagyon nehéz mit mondani arra, ami a negyedik negyedben történt.
Jár a csillaga az eredmény mellé.
Hát kb., de ettől függetlenül ez csak egy vereség, és olyan őszintén szólva úgy érzem, hogy a Raptorsnál ténylegesen új időszámítás kezdődhet. Nem azt állítom, hogy ettől most így hirtelen bajnok esélyes csapat lett ettől a cserétől a Raptors, de ha így és most kezdődne a szezon, akkor azt gondolom, hogy ez egy akár top 6-ba beérő csapat lenne. Na most, hogyha mindezt tudjuk, és esetleg egyet is értünk, nem tudom, Gyuri egyet értesz-e, akkor ugye felmerül az, hogy Siakamot elcseréled, vagy meghosszabbítod. És itt nyilván azért érdekes ez a kérdés, mert várják idén nagyon a TV dealnek a beesését, ami garantálná azt, hogy a következő 4, de akár 5 évre folyamatosan 10%-kal megy majd fel a sapka. Tehát egy most kiosztott Max Siakamnak, ami nem szuper Max lesz, ezt hozzáteszem, tehát nagyjából az értékén van egy ilyen All-NBA és All-Star közötti játékosról beszélünk, ugye, de legyen csak All-Star. Na most egy ilyen játékosnál ez nem biztos, hogy rossz szerződés lesz hosszú távon, és ha el akarod cserélni, akkor lehet, hogy jövőre is meg tudod tenni még ezen a szerződésen, úgyhogy ez a Raptors jelenlegi nagy kérdése, hogy most, hogy jobban néznek ki, most elcseréljék-e Siakamot.
Szerintem egyértelműen igen. Mert ugye az van, hogy hát most azt mondod, hogy hatodik hely, vagy ilyen top 6-ba beleférne, hát nagyon-nagyon-nagyon neccesen. Most ugye nincs még olyan nagy minta, hogy lássuk őket. Én, jaj, most megkapom a következő emberemet Booker után. Berett, lehet, hogy New Yorkban ennek emberet, óriás csalódás volt, bár rá emlékszem már, hogy nagyon kevés Duke meccset néztem, életemben sőt NCAA meccset, de már ott is a végén ilyen fura húzásai, meg body language volt neki is, tehát én sose bíztam annyira benne. De az, hogy ő hazajön Kanadába, az most azért nyilván egy ilyen jó kis sztori. De ennek a csapatnak a magja, akkor így Barrett, Barnes, Quickly, és így hozzájuk szerintem korban nem fog illeni egy. Nyilván, hogyha bajnok esélyes csapat vagy, akkor érdemes egy 30 éves Siakamot kimaxolni, de itt én inkább építenék arra, hogy azért elég jó a piaca szerintem. Tehát lesznek itt jó ajánlatok.
Persze ezt értem, Gyuri, csak ugye az idei picked nincs nálad, a top 6-ban nem hiszem, hogy be tudsz tankolni. És
aztán mindegy, szerintem beférsz egy Chicago, Brooklyn, Atlanta, azon szerintem Siakam nélkül egy cserével, ha mondjuk jönne egy Kuminga, akkor is azért szerintem azon a tinten el tudsz kavircolni, hogy minél rosszabb picked kapjon a San Antonio, ugye, mert ez van, hogy idén megy a San Antoniohoz a pick, tehát mindenáron minél több meccset kell nyerni és fejleszteni a csapatot. Ugye csak top 6 védett, tehát csak nem mákolják be, hogy
bemenjenek a top 4-be, igen. Igen, de Gyuri, az az ellenérv, hogy Siakamot, ha most meghosszabbítod, jövőre is elcserélheted, ráadásul, hogyha jól játszik, akkor lehet, hogy még többet is kapsz, mert akkor azt fogják mondani a csapatok, hogy na, 3,5 évig szerződés alatt van, és nem jön majd ez a duma, hogy sehol nem hosszabbít. Szóval, hogy azért ez egy érdekes kérdés ilyen szempontból.
De ez az sehol nem hosszabbít, ezt én nem tudom értelmezni, hogy nyilván, amikor cserélsz érte, akkor lebeszéled, hogy hosszabbított annál a csapatnál. Tehát...
Oké, persze. Én sem hiszek neki.
Én nem cserélsz érte, akkor hosszabbít nálad.
Zoli,
én cserélném.
Zoli, te cserélnéd egyébként Siakamot? Én most nem az mellett akarok érvelni, hogy nem cserélném, csak most már számomra legitim opciónak tűnik ez, és egyáltalán nem balgaságnak.
Attól függ, hogy mennyiért lenne hajlandó aláírni. Hogyha maxot kéri, akkor én szkeptikus vagyok.
100% hogy a maxot kéri, pláne otthon Torontóval.
Valószínűleg igen. Azt hiszem nem adnám neki 3-4 évre, mert lehet, hogy kicsivel nagyobb lenne a csereértéke, 3 éves maxon, mint lejáróként, de nála azért szerintem nem ennyire egyértelmű ez a választóvonal, mert nála nagyon nagy esély lenne arra is, hogy ez egy rossz szerződés onnan. És bár egyetértek Gyurival azt illetően, hogy még be lehetne tankolni a legrosszabb hadba, ugye most is ott van a határon még a Raptors, tehát a top 8 legrosszabb mérlekben van, és úgy, hogy a top 7 legrosszabb mérlekben, úgyhogy a 6-kal egyetemben 23 vereségük van, de a csere óta egyszerűen túl jók tényleg, és ha ez folytatódik, akkor így 2-3 héten belül elmehet ennek az esélye, meg a kérdés felvetés is értelmetlenné válik, hogy akkor betankolhatnak-e még a legrosszabb hatba, mert tényleg nagyon jók. Tehát csak pár dolog a csere óta, hogy a Barnes usage százaléka 24%-ról, ami a csere előtti volt, lement 21,3%-ra, de ennek ellenére nagyon továbbra is jól játszik, vagy ha lehet, akkor még inkább az all-around teljesítménye, védekezése még egy picit fejlődött az elmúlt, most már talán 2 hétben.
És bocs, egy nagyon rövid hozzáfűzés, hogy ez nagyon jól mutatja, milyen rossz mutató a usage százalék, mert ugye van ez a real usage, amit használnak négy Duncanék, ami az asszisztokat is beleszámolja, és úgy meg Barnes vezetne az egész csapatban. Tehát, hogy itt nyilván a playmakerek egy ilyen egalitáriánus csapatban meglehetősen alacsonynak tűnő usage százalékot fognak felmutatni, és Siakam is azt hiszem 21%-ra esett vissza.
Igen, hasonló szinten vannak most. Quickly hihetetlenül gyorsan jól beilleszkedett, ugye a 6,2 az egy labdaadáshoz, tehát 6,2/1 assist to turnover ratio az gyakorlatilag ugye José Calderonnak a történelmi szezonjának a szintjén van, nyilván azt nem fogja fenntartani ezen a szinten, de nagyon-nagyon jó. Ami még inkább, ugye eddig is rohanós csapat volt a Raptors, a csere óta még többet rohannak, és a transition frequency, tehát a százaléka annak, hogy mennyit rohannak az össz labdabirtokláshoz képest, az is emelkedett a csere óta. Ted Youngot előszettétek, ami mondjuk elég hihetetlen volt, ugye
hát Ádám őt. Pöltőlsérülés gyakorlatilag.
Pöltőlsérülés, igen. Ő Ted Oldnak hívja, ugye, poénosan. De játszott 52 percet az elmúlt 3 meccsen, és kifejezetten jó teljesítmény nyújtott. Illetve többet kezdtek el zónázni, ami szintén egy ilyen új dolog. De egy olyan edzőnél, mint Darkonál, aki biztos, hogy próbál ellesni dolgokat a liga legnagyobb koponyáitól, meg ő is maga egy olyan típus, ugye, hogy eléggé nagy a repertoárja, ez is egy ilyen új dolog. És jobban is védekeztek a csere óta. Ugye a csere előtt egyértelműen a védekezés volt a probléma, és most már egy ilyen középszintű védekezést csináltok a csere óta, ami nagyon-nagyon pozitív. És a legutolsó dolog talán, hogy két dolog még, ugye, hogy nyilván ugye említett az, hogy 2 NBA játékos kaptatok egyért, de John T. Porter is, akit ugye szintén Ádám barátunk nagyon-nagyon dicsért a minap a Facebookon, abszolút úgy néz ki, mint egy olyan potenciálisan két irányú, tehát 2-way játékos, aki egy jövő Raptorszában is benne lehet, tehát ez szerintem nagyon-nagyon pozitív, és RJ Barrett, akiről mi hát nem feltétlenül szoktunk mindig a legjobb véleménnyel rendelkezni.
Ez egy óvatos megfogalmazása volt annak, ami eddig történt.
Igen. Szóval nem hisszük el RJ Barrettet, mint potenciális all-start és igazi impact játékost. Eddig azt hiszem, hogy kijelentettük, hogy igazi impact játékosként játszik, de nyilván rohadt kicsi még ez a minta.
Én még egy dolgot szeretnék elmondani a Raptorzzal kapcsolatban, nem nagyon hoztam most statokat, mert ugye annyit nézem őket, hogy tényleg így itt érdemes a szemtesztet elmesélni. Ugye Darko egy olyan feladatot kapott Masaiéktól, hogy elegük volt egy kicsit abból a Masai által önzőnek nevezett kosárlabdából, amit Nurse játszhatott a kerettel. Így utólag azt gondolom, hogy az is pont ugyanilyen hatékony volt, vagy még hatékonyabb is, mint amit Darko játszott, szóval, hogy ez látszik, hogy nagyon sok szurkoló szereti azt mondani, ugye, hogy jaj, hát a jó csapatjáték, úgy majd minden jó lesz, hát a Raptors az egekbe lőtt ki az asszisztokban, a passzokban, top 3-ban van azt hiszem mind a kettőben, vagy lehet, hogy ez egy kicsit régebbi statisztika, de élmezőnyben vannak még mindig, jár a labda, mint az állat, aztán egy perccel nem lettek jobb támadó csapat, tehát itt azért látszik, hogy a keret eléggé meghatározta azt, hogy mire lehetsz képes, és az általam említett, és amúgy Nick Nurse által is hátsó csatornákon állítólag emlegetett kevés NBA játékosunk van, ez azért eléggé befolyásol. De az tök jó nézni, tehát idén nyilván sokkal jobb nézni a Raptors-t, mint tavaly, tehát ezt gyorsan tegyük hozzá, jár a labda szépen, ugyanakkor én azt hiszem, hogy itt Siakam és Barnes, hát hogy egymással mennyire redundáns, erről szólt a szezon eleje, és nagyon hamar kiderült, hogy hát nem azok. Tehát, hogy tök jók együtt. Bárcsak folyamatosan együtt a pályán lennének, mind a kettőnek védekezésben és támadásban is van impactje. Siakam szörnyű triplázással kezdte a szezont, aztán most egy hónapot 40%-kal dobott, szóval az is javulóban van, bár azt hiszem az 5%-a még mindig épp, hogy csak a 30-at lépte át, szóval még kell egy-két jó hónap, hogy ez ne tűnjön tragikusnak. Scottie Barnes triplázása pedig abszolút megérkezett, ez már a 40%-ot közelíti, és látszik, hogy elsősorban a catch and shoot triplák, amiket valami 47%-kal dob, ezt húzzák föl. Olyan olyan szintű az önbizalma triplázásban, hogy volt olyan mérkőzés, amit 0-3-mal kezdett, majd 7-15-tel fejezett be. Tehát 3 nem megy be, de mégis azon a meccsen rádobott 15-öt, és a végén majdnem 50%-kal dobta ekkora számból, ami szerintem óriási önbizalomra mutat rá. Úgyhogy ezeket hoztam így a Raptorszal kapcsolatban, és nyilván a Siakam csere után meg majd megint kezdődhet egy új időszámítás. Gyuri, neked van-e még bármi?
Igen, igen, hogy a Siakam szerződést azért annyiból tisztázzuk, hogy ha Siakam marad, akkor ha eltöri a lábát, elüti egy autó, akkor is full maxot kap, mert ott lesz az a helyzet, hogy egy Fred VanVleet nulláért elengedés után nem lehet egy Siakamot nulláért elengedni, már pedig ő mondhatja azt nyáron, hogy inkább aláírok 4 éves maxért, mit tudom én, nem tudom, hogy hol lenne cap space, hogy akarna csinálni, valaki tudna csinálni eleget, gondolom az Indiana, a Philly is, nem tudom ki az, aki még össze tudnak alapálni, de azt mondja, hogy hát, hogy őt nem becsülik meg, stb. Ki tudja, hogy mennek a teljes háttérbe. De azzal a Siakamot megtartod, azzal nem nagyon lesz tárgyalási pozíciót, tehát maxszal tudod megtartani. Azt az off-chance-et meg nem is mondom, hogyha esetleg mit tudom, még túl sok meccset hagy ki, ugye ez a 65 meccses szabály, mondjuk Durant is, megsérül még kicsit LeBron, mit tudom én, Laurie is, és sorolhatnék még csatárokat, és Siakam All-NBA lesz, akkor viszont nagy gáz van az 5 éves Supermax-szal, de nyilván ezzel számolnak, és csak mondom, hogy ebbe azért bejátszik az, ami VanVleet-tel történt, tehát ezt nem lehet megismételni.
Igen, ebben teljesen igazad van. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy reagál erre Masai, de most menjünk vissza nyugatra. Nyugaton egy csapatunk maradt, egy szintén elképesztően érdekes csapat, a Utah Jazz. Ha azt mondom, hogy támadásban 20-ak, védekezésben 22-ek, akkor azzal nem árultam el nektek, kedves hallgatók, semmit. Amióta visszatért Lauri Markkanen, azóta ilyen nyugati élcsapatként játszanak körülbelül, 70%-os győzelmi mutatóval, ugye neki volt egy hosszabb sérülése, vagy nem annyira hosszú, de kihagyott pár hetet, és az alatt teljesen a földbe döngölte minden szembejövő csapat a Jazz, mert nem tudtak támadni, viszont amióta visszatért Markkanen, azóta tudnak támadni. És nagyon érdekes nekem, hogy Markkanennél tavaly inkább ugye azt láttuk, hogy rohadt jók a százalékai, ezt a kettőt összemixeltem, úgyhogy ez egy érdekes kitérő volt. Gyakorlatilag nem volt akkora impactje a győzelemre, most viszont óriási impactje van, ami lehet, hogy azért is van, mert a Utah Jazz, hát bizony nagyon sokat váltogatta itt ugye a line-upokat, és azzal kezdtek, hogy így télen Horton Tucker irányít, meg tényleg ilyen picit ilyen thrillerbe, meg horrorfilmbe illő dolgok történtek ott, és aztán utána végül, ahol most kikötöttek, az egy eléggé modern felállás, nem ez a 8 magas egyszerre a pályán, hanem John Collins a center konkrétan, Walker Kessler csak a padról jön, és a padnak próbálja összefogni a védekezését, és Lauri Markkanen a 4-es, és Simone Fontecchio a 3-as, aki azért azzal a magassággal, azért ő egy big wingnek tekinthető. Tehát, hogy egyszerre azt mondom, hogy modern, de ugyanakkor nem lettek picik. És úgy tűnik, hogy ez meglehetősen működik, és azért, ha Wes Unseld Juniornál mondtam, hogy tavaly még védtem, idén meg már nem tudom, Will Hardit meg már tavaly is dicsőítettem, és idén is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó munkát végez. Szóval itt van egy nagyon jó edző, ami egy kicsit keresztbe tesz a tanknak, úgyhogy itt is hasonló kérdést teszek, mint a Torontónál, csak kicsit más előjellel, hogy a Raptorsnál mondhatjuk azt, hogy a jövő csapata most már nagyjából itt van, a Jazznél azt még nem biztos, hogy mondhatjuk, és az, hogy mondjuk Keontae George-nak kellene még bőven lehetőség, hogy hibázzon, mert eddig ugye nagyon szörnyű százalékokkal dob, és most már a padról jön ismét, de hogy például az ő fejlesztése, az lehet, hogy fontosabb lenne, mint az, hogy most beérjenek a play-inbe, pedig nagyon elkezdték ezt a harcot, és Zoli, az a kérdésem, hogy elcserélnéd a Lauri Markkanent, valószínűleg az értéke maximumán van, tehát most szupersztár értékhez közelít kaphatnál érte, hogyha elcserélnéd, és nyilván, hogyha egy OKC úgy gondolja, hogy ezt meg akarja adni, akkor ezt meg is tudja.
Én abszolút elcserélném, igen. Tehát Markkanen most már bizonyítja, ugye Zsillonban második évben, hogy gyakorlatilag ugyanazokat az All-Star számokat tudja hozni, tehát nevezhetjük egy konzisztensen top 40-es játékosnak. Most konkrétan hova rakod, 36-8-dik, 41-dik, az igazából lényegtelen is, de egyértelműen egy top 45-ös játékos, azt hiszem, még aki lehúzza őt kicsit a védekezése miatt, vagy akár a lepottanozása miatt, mert bár nem rossz lepottanozó, de ugye ilyen 7 láb magas játékoshoz képest azért nem is extra. A probléma nyilván az ilyen típusú játékosokkal, hogy nincs akkora piacuk, mint mondjuk egy Siakamnak akár, akit tényleg nagyon sok olyan jó támadó csapatba be tudná rakni, ahol pont egy ilyen típusú védőre van szükség. és hát a modern NBA-ben nyilván több a jól támadó csapat, mint az igazán jó védő csapat, és nagyobb a fontossága is. Viszont amikor egy ilyen utolsó kirakós keresel, akkor azok jellemzően azért nem ilyen típusú játékosok szoktak lenni, pont ezért, mert a legtöbb csapat már úgy érzi, hogy ők támadásban azért megvannak, és köszönjük szépen, és rendben vannak. Egyébként amióta visszatért, tényleg a Jazz egy, ha nem is feltétlenül contendernek, de egy ilyen stabil, nem is play-in, hanem inkább ilyen playoff alja csapatnak tűnik. Ugye 10-4-el állnak az utolsó 14 meccsen, és Markkanen is, de ugye egyébként is ugye de Hardy is egyébként jókat húzott, ugye a hátvéd játék az nagyon sokat javult, Sexton berakta a kezdőbe, és Chris Dunn is úgy játszik most, ahogy hát szerintem nem tudom, évek óta nem játszott valószínűleg. Statisztikailag nem semmi extrát nem csinál Dunn, nem is az ő szerepe, viszont Sextont is úgymond felhúzza, és Markkanent is felhúzza a pályán. Tényleg szerintem Dunn utoljára Chicagóban játszott ennyire jól, amikor még azt gondoltuk, hogy belőle, ha nem is akármi, de mondjuk a liga egyik legjobb kiegészítő embere lehet, emlékszel, volt egy-egy olyan év, amikor
persze, tehát neki voltak ilyen Drew Holiday impressziói, amikor a igen, fantasztikus védekezése mondasz, mellett így támadásban is valamit hozzá tudott tenni, de csak nagyon rövid kiegészítés, hogy azért itt Chris Dunn tavaly, amikor megérkezett a Jazzbe, amikor felkapták talán így, nem tudom, 2,5 év sérülés után, akkor neki az évzárás nagyon jól sikerült. Tehát ott igen, abban a két hónapban.
Igen, az a 20 plusz meccs. Igen, olyan 20 plusz meccset játszott, és akkor tényleg nagyon jó statokat hozott. Ő tényleg hogyha a talent nézzük, tehetséget, playmakinget, akkor ő inkább irányító egyébként, mint Sexton, és azért is jól működnek együtt, mert Sexton így ki tud teljesedni abban a szerepben, ami neki megy, tehát az, hogy 20 pontot bedobjon a közösbe, jól dobva a mezőnyből, és relatíve jól is triplázva. Megtalálták ezt az egyensúlyt, tényleg azt látod, hogy az egyensúly megvan, és hát nyilván ott van ebben az egészben Kessler, aki egy kibaltázott plusz-minusz szörnyetek, tehát a csávó az olyan szinten dominálja plusz-minus statisztikákat ebben a csapatban, hogy hihetetlen. És nyilván ez is a rendszer jelenlegi hatékonyságát mutatja, mert nem kell túljátszatnod őt, és tényleg azt hozhatja, amire tőle szükség van, és ezért tud ő pluszos lenni. Az elmúlt 14 meccsből 12-szer pluszos volt, ami csak ő mondhatja el, csak ő mondhat el a Jazzből, és amikor ő pályán volt, akkor 119 ponttal összesen lenyomták az ellenfeleiket. Kesslert már nagyon sokat dicsértük, egy hihetetlen jó ilyen garbage center, talán az egyik, hát a fiatalok közül valószínűleg a legjobb ebben a kategóriában jelenleg.
Yep, és kíváncsi vagyok ezért arra is, Gyuri, átdobva neked a szót, hogy John Collins-t áruba tudják-e bocsájtani, mert azért, tehát hogyha itt hosszú távú cél azért a fiatalok fejlesztése is, akkor mind Kesslernek, mind Taylor Hendricksnek nem ártana játszani, mégpedig minél többet.
Hát szerintem Collins lesz az, akit majd cserélnek, mert Laurie-t, egyébként vicces, hogy Laurie-nál felhoztam ugye Siakamot is, hát konkrétan pont fele annyit keres. Vagy sőt, kevesebb, mint fele annyit bőven. És jövőre is ugye még csak 18 millió dolláros fix szerződése van. De Markkanen szerintem mondanál az egyszerű oknál fogva nem fogják tudni elcserélni, hogy nincs az, aki nincs árat megfizesse. Nem látom, hogy ki az, aki teljesen letolna a gatyát. Presti
bocsi, de OKC.
Ezt akartam pont mondani, Presti nem az a gatya letolós fajta, aztán lehet, hogy meglep minket.
Jó, és akkor miért van még mindig 12 first round pick-je a következő
három? Ezt mondom, hogy lehet, hogy meglep minket. Hát úgy csinálhatná, ha akarná, de úgy ismered, mindakitől ezt várod idén. Én engem nagyon meglepett, de baromira örülnék neki. Tehát így, hogy konkrétan most hogy áll az OKC? Tehát hot versenybe elsők már nyugaton.
Jó. Hát amúgy az olyan offense lenne, hogy hihetetlen, tehát az és őt körbe tudnák védekezni. Tehát az OKC egyébként zseniális.
Ezt tudod, ilyen oda-vissza dolog, hogy egyrészt nem látom én Presti-től, de ha mégis vele menne, akkor pedig Ainge is vérszemet kapna, hogy hát ez tényleg érdekes.
És amúgy oda korban is beleillik, szóval igen. Tehát az
hát
OKC
igen,
zseniális
lenne. Igen, pontosan. Csodálkoznék rajta, hogyha amit Ainge kér, ezt megadná valaki, de úgy legyen, mert nagyon fán csapat lenne, azt tuti. De én valahogy jobban látom azt, hogy Collins valami minimális értékért cserélik, meg Clarksont is. Clarksonnak ugye nyilván már nem fiatal őse, de elég jó az a hosszabbítás, amit kapott, tehát szerintem azért jó értékre lehet cserélni egy. Pláne így ugye, hogy Sextonból végre játékos csinálnak.
Ami egyébként nagy szám és nagy feladat, és szerintem Agbaji is elindult ezen az úton mellesleg, mert tavaly azért még inkább ilyen reménykeltő fiatal volt, viszont idén meg azt látom, hogy azért sokkal aktívabb, nagyobb szerepe van, és ő neki nagyon-nagyon jó jelenléte van egyébként a pályán, védekezésbe, lepattanózásba, egyszerűen minden mindenbe. Azt érzed, hogy a pályán van, úgyhogy belőle is majd szép lassan játékos lesz, csak mondjuk ennél lehetne gyorsabban is, hogyha nem játszhatnál ennyi veteránt, és egy ilyen jó edzővel az a csapat az ilyen nagyon durva ranokat csinál.
Igen,
ugye,
ezért
most is látjuk.
Nem tisztáztam, hogy Collins-t azért is ugye érdemesebb tényleg, hogy Kesslert lehessen többet játszatni.
Na, akkor menjünk át szerintem keletre. A mai adásunk befejező momentuma az az lesz, hogy a New York Knicksről beszélünk, amelyik szintén jól járt a cserével, legalábbis nagyon úgy tűnik, és ezen sokat gondolkoztam. Az a helyzet, hogy a New York Knicksnél Randall és Brunson annyira dominálják a playmakinget, meg egyáltalán a támadójátékot, hogy oda tényleg 3&D emberek kellenek. Tehát az, hogy Ananobi rádobja azt a 2-3-4 triplát, az oda tényleg elég, miközben ugye a Raptorsnál probléma volt az, hogy nem tudod mindig egyszerre pályán tartani a 2-3 playmakerödet, és akkor Ananobinak így le kellett ütni a labdát. Hát ugye Tibbsnél ez nem nagyon van így, viszont nyertek vele egy nagyon jó védőt, és egy elég jó triplázót, ami viszont hiánycik volt ott, tehát hogy mennyire más volt a két csapatnak a szükséglete. Egyébként Randall és Brunson csapata maximálisan, Randall a szörnyű kezdés óta nagyon jó, Brunson abszolút all-star, tehát jelenleg lehet, hogy mind a ketten all-star szinten játszanak, de el tudom képzelni, hogy csak Brunson kerül be végül az all-star csapatba, de egyébként Randall is megérdemelné. Ugye ő sérülten kezdett, csak ugye az a típus, aki nem nagyon szeret nem játszani, úgyhogy inkább játszott sérülten, ami meg is látszott rajta. Ugyanakkor ez a csapat jelen pillanatban támadásban 9. ennek a párosnak köszönhetően, és hiába, hogy például egy Grimes nagyon durván lefejelte azt a bizonyos másodéves falat, ha harmadéves, akkor bocsánatot kérek, de most valamiért így rémlik nekem. Akármennyi éves is, ez biztos, hogy egy falat lefejelt, és már kikerült a kezdőből, de DiVincenzo tudta pótolni. Védekezésben 14. a Knicks, ami hát biztató, de azért nem esünk hasra. Minden esetre ők egy erős playoff csapat lehetnek így ebben a felállásban, és nyilván náluk ugyanazt a kérdést tudjuk feltenni, mint a cserekor, hogy vajon nem kéne ide még egy sztár ahhoz, hogy szintet lépjenek, és valószínűleg de. Ugyanakkor én szerettem volna Randallt is, és Brunsont is nagyon megdicsérni, mert szerintem tényleg a hátukon cipelik ezt a csapatot. Zoli?
Hogyha említettem azt, hogy ugye Markkanen visszatérte óta, és sokkal jobb egyensúlyt megtalálta a Jazz, és ugye a különböző korábban padról érkező, ugye most van a kezdőbe, integrált játékosok is jobb teljesítmény nyújtanak ezáltal, akkor itt nyilván OG Anunoby szerepét ki kell emelni. Az első 4 meccsét ugye vele a Knicks megnyerte, és megsemmisítette még a saját csapattársait is plusz-minuszban. Ez alatt a 4 mérkőzés alatt plusz 21,3 plusz-minuszt hozott össze, míg Jalen Brunson 3.1, Julius Randle 3.3, Josh Hart 4.1, Isaiah Hartenstein, aki szintén egy ugye plusz-minusz él tanuló, ő plusz 4,5. Szóval nagyon jól működött ez a line-up, de Anunoby tűnik, vagy tűnt tényleg annak a pazott darabkának, aki mindenki más jobbá tesz. Érdekes módon egyébként Brunson playmakingjét is úgy néz ki, hogy még egy magasabb szintre emelte, és logikus ugye, hogy miért van ez. Anunoby sokkal természetesebb fit Brunson és Randall mellé, mint amilyen Barrett volt. Barrett kezébe kellett a labda, Barrett nem volt rossz playmaker, talán nem volt annyira jó, hogy úgy nyugodt szívvel elfogadtad azt, hogy ki kell venni a labdát Brunson és Randall kezeiből. És most nem kell kivenni, és Anunobit nem érdekli az, hogyha 8 dobása van egy meccsen, ha úgy van, hogy utána nagyobb szerepet kap egy másikon, ott lehet 15 dobása, és abszolút nem csinál ebbe problémát. És hát nyilván sokkal jobb védő, mint Barrett. És ezt láttuk. És neki van az egyik legtöbb ilyen labdába érése a ligában konzisztensen az elmúlt években. Amióta, hogy a csere megtörtént 3.3 ilyen labdába érést átlagol, ami hihetetlenül magas szám, ha belegondoltuk. Tehát, hogy 3,3-szor átlagosan bele tud érni egy paszba meccsenként, ahhoz nagyon komoly motorral kell nyomni a pályán. És jól is védi le az ellenfeleket, tehát amióta Knicksben van, ez még egyébként nem annyira extra szám, de 46,5%-kal dobnak róla, ami nem rossz. És ha ki kéne valamit emelni, akkor egyszerűen egy sokkal jobban beleillő, és főleg Randall és Brunson kontextusában egy sokkal jobban beleillő pazud darabka ő, és ezt látjuk eddig. Meglepetésre, ugye ma veszik fel az adást péntek délelőtt, ugye a Doncsics nélküli Mavericks szakította meg most ezt a nagy sorozatot a csere után, de ahhoz is az kellett, hogy Irving gyógyszere elguruljon, és igazából a kezdők megint jók voltak, Brunson pluszos volt, Anunoby is pluszos volt, plusz 14, tehát megint megnyerte, tehát mondhatjuk, hogy a kezdők megint oda rakták magukat, és akkor itt rátérünk arra, hogy hogyan lehet, említetted Gábor, hogy jó playoff csapat lesz a Knicks, ki kéne még? Hát egy nagyon-nagyon jó kispadjátékos, akit be tudsz rakni, és tényleg tudsz csinálni neked több dolgot magas szinten, és egyértelmű playoff rotációs tag, egy ilyen még mindenképpen kell a Knicksbe még a playoff előtt.
Hát igen.
Hát meg azért egy magas ember dolog is problémás lesz, mert hiába van az, hogy konkrétan Mr. Frankenstein, Hartenstein már most improved esélyes szintre lép talán, de mögötte semmi, tehát nem tudom, a Csiúvából azért mennyit lehet, hogy elég undersized itt centernek, Cuki Energy Guy, ilyen Kenneth Farid modern verziója, de
szóval ez elég ijesztő, magas ember szinten azért ugye Mitchell Robinsonra ilyen pénzügyi segítséget akart kérni New York, tehát nem bíznak abba, hogy visszajön év végéig, szezon végéig, ugye ezt most nem adta meg a liga, mert ők meg azt mondják, hogy azért jó esélye van, hogy visszatérjen a rájátszásra. Kicsit olyan fura helyzet, ezen így meglepődtem. De nem tudom, Hartenstein meddig bírja ezt egyedül. Ami érdekes lesz, nyilván ez már előre vetíti a dolgokat, hogy ugye itt ilyen családi meg ügynöki helyzetek azok nagyon pikánsak, mert ugye Anunobinak is a Knicks GM, de facto GM, ugye president, mert GM nincs, ugye a Knicks vezetőjének a fia az ügynöke Anunobinak is, meg Brunsonnak is. Tehát Brunsonnak ugye jövő, tehát most nyáron valószínű full maxos hosszabbítást kéne adni, ugye neki még van egy éve, de utána kiléphetett, arra előre meg kéne kapja 4 évre. Hát Anunobinak meg szerintem beírhatunk legalább egy 35 milliós fizut, tehát ő ugyanabba a Bird jog zsaroló helyzetben lesz kb. Mint ugye Siakam, hogyha ott marad, hogy ugye odahoztad Beretér meg Quickly-ért, tehát meg kell fizetni, nincs mese, meg hát tök jól illik is ide. Tehát itt elég el fognak szállni a fizetések, és mindenképpen kell még valaki, igen, ez az érdekes, mert ugye vannak draftpikjeid, tehát kell még egy ember, úgyhogy könnyen lehet, hogyha most a deadline-kor nem tudnak valakit elhozni. Persze ez mindig az örök kérdés, hogy akarod-e például majd Donovan Mitchell-t elhozni Brunson mellé, de ez egy külön adást megérdemelne. Akkor ugye lehet, hogy Evan Fournier majd kap ajándékba 19 millió dollárt a nyáron, hogy legyen még cserélhető fizu komolyabb. És akkor viszont van. Tehát akkor tényleg van, csak ugye kérdés, hogy kit. Mert ugye jó wing már van, jó irányítód már van, Embiidet valószínűleg nem lehet megszerezni, ha jól alakul a Philadelphia, tehát nem tudom, hogy kit értünk sztár alatt Donovan Mitchellen kívül, akit kér érdemes odaadni mindent.
Hát igen, ez jelen pillanatban egy óriási kérdés. A másik nagy kérdés pedig az, hogyha Anunobi megkapja ezt a 35 milliót, akkor nem válik-e abban a pillanatban csúnyán túlfizetettél, mert szerintem de. Azért itt a csupa jó szerződésből álló Knicks, ami tavaly emlékeztek gyakorlatilag a padja volt az, amelyik megnyerte nekik a meccseket, mert annyira jó volt a pad, lehet, hogy 2 éve, nem, ez tavaly volt, vagy tavaly is, hogy a kezdő ugye el volt, viszont a pad az általában nyert az ellenfél padja ellen. Ebből lehet, hogy hamarosan egy ilyen 4-5 emberes csapat lesz, ahol a padon már ilyen alig ismered a neveket kategóriájú játékosok lesznek. Szerintem efele megy a Knicks, főleg, hogyha majd még egy nagy cserét betolnak, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az átalakulás ez.
Jövőre azért még csak 25 millió lesz Brunson, tehát azt ki kell használni, tehát addig kéne valakit hozni.
Hát gyakorlatilag ez lesz az év, amíg még nem second apron veszélyben vannak körülbelül. Jó, bármi még a Knicks-el kapcsolatban van-e, Zoli?
Rendő triplázás, ami a teljes anomália nekem, tehát az, hogy, és az jutott eszembe, hogy beszélgetünk Markkanenről, hogy vajon, hogyha kicserélnénk most Markkanent és Randallt, szerintetek instant contender lenne a Knicks? Most hagyjuk, hogy a Jazz mi ellen, az nem érdekel minket ebben a diskurzusban, hanem hogy az elég lenne, vagy az még kevés? Mert ugye 29%-kal triplázik Randall, és 5 kísérlete majdnem, és nyilvánvalóan a floor spacinget azt ő azért rendesen eltolja idén.
Szerintem nem, mégpedig azért, mert Randallnek viszont a playmakingje az ebben a csapatban szóval annyira értékes, és ugye Markkanennek ez a dimenzió totálisan hiányzik a játékából, hogy...
Kicsivel jobb lepattanozó is Randall, mondjuk igen. Az nem akkora különbség, igen, de egyetem a jobb playmaker egyetértek, ugye. Igen, ez érdekes, de amúgy tehát az, hogy pár éve 41, lehoz egy olyan szezont, hogy 41%-kal triplázik, és 5,5 kísérlet. És utána a következő szezon 30,8%, tehát 11%-ot esik vissza, akkor tavaly lehoz egy teljes anomália triplázévet, mert felviszi 8,3-ra a tripla kísérletének számát, és 34,3-mal dob. Most megint visszamegy 5,1-re, és most 29%. Tehát ez ilyen totális hullámvasút rendőrnek a triplázása. Még akár az is lehet, hogyha egy play-off-ba basszus csak 20 meccsen keresztül jól dobná a triplát, lehet, hogy döntőbe jutnak. Nem sokkal,
nem csak a triplázása hullámvasút, tehát emlékezünk, hogy kezdte a szezon. Tehát kb. Az első 10 meccs az igen. Ilyen olyan szinten, Stevie Wonder szinten tolta a pályán, tehát teljes borzalom volt, és nagyon szépen összeszedte magát, pedig én már számtalanszor elkészítem rendőrt, aztán most idén megérem.
Én is.
Összeszedte magát.
Ja, abszolút. Tehát, hogy sose tudod, mit vársz tőle, de nagyon jó mentalitású játékos, aki rengeteget dolgozik a játékán. Rendőrnek egyébként egyetlen egy nagy problémája van, neki a motorja. Hogy is mondjam csak, ez nem egy ilyen mentális, vagy ez ilyen koncentrációs képesség gyakorlatilag. Abban ő nem annyira jó. Amit Zionnál szoktunk fikázni, hogy az a second effort, az, hogy effort. Tehát amikor mondjuk védekezel egy pick and roll ellen, és utána megint meg kell mozdulni. Na, ugye Randallnek is ezekkel vannak bajai, nyilván nem Zion szinten, tehát azért nem akarom itt összemosni, de hogy neki a motorja nem jó, és ez tök furcsa egy olyan játékostól, aki minden nyáron fejlődik szinte valamiben, aki sérülten is játszik, aki egy ilyen nagyon alázatos típusú a kosárlabdával kapcsolatban, úgyhogy ez is egy ilyen furcsa anomália, ő az hát anomáliák embere.
És ugye kétszer volt eddig életében rájátszásba, olyan szinten állt bele a shootingja mind a kétszer a földbe, hogy azt most megnéztem gyorsan, de inkább bezártam. Tehát érdekes lesz, hogy harmadikra összejön egy olyan playoff, ahol betalál a gyűrűbe.
És megnézhetjük szerintem azt, hogy Randall mi a helyzet a rájátszásban, ugyanis meggyőződésem, hogy ez a Knicks ez a top 6-ban rájátszásba fog jutni. Most nagyon így néz ki a dolog, nem tudom, Zoli például egyetért össze.
Igen. Tehát ha az Anunobi csere óta mutatott játékot nézzük, nyilván a pad az egyértelműen gyengébb, logikus is, de a kezdő nagyon jó. Ha egészségesek maradnak, akkor szerintem is oda tudnak érni, hogy most nem tudom, hogy a Heat megint olyan érdekes, hogy azt hittük, hogy akkor már túl vannak ezen a felemás teljesítmény hullámon, aztán megint nem. A Cavs is, nem, a fura csapatok vannak most, tehát ilyen majdnem nulla közöli net rating környékén, vagy ilyen max plusz egy, nem nagyon tudod, hogy mit választ tőlük. Ezek tipikusan azok a csapatok, amelyek ilyen 7-8 győzelmes sorozatba is tudnak menni, meg el tudnak bukni 5 meccset is zsinórba, szóval nagyon izgalmas ez kelet ebből a szempontból, mert tényleg egészen én azt mondom, hogy 4-8-ig az egy teljes káosz lesz.
És talán majd az overreaction-ök második körében még erre is reagálhatunk, amikor már tisztul a kép. Most viszont Májár György, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ezt a hadcsapatot átnézted velünk.
Köszönöm szépen, egy öröm volt. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gyuri, szia!
Kedves hallgatók, ti pedig akkor tartsatok velünk itt a következőkben is, mert hogy hamarosan megnézzük a másodéveseinket, lesz Patreon postaláda, úgyhogy ott mindenképpen majd aktivizáljátok magatokat, illetve majd valamikor a szezon felezőnél az NBA díjakra is ránézünk, még akár a keleten-nyugaton díjakra is, úgyhogy szerintem érdekes és jó adások jönnek. Zoli, köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, azért is nagy pacsi, hogy hallgattok minket, na meg hogy támogattok minket. Tegyétek ezt a továbbiakban is. Mi jövünk, azt megígérhetem. Minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.